Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Véli Bibó István. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Az ifjúság s a vénység is csalódás, csak annyi, mint a délutáni álom. Szép ifjúságot pénzért, mint a rokkant, a szél ütött vénséghez esdekel. S ha már öreg vagy és bőségben élsz, a tűz erő vált szépség mind oda, s mi mégis haláltól rettegünk, mi mindent elsimít s nyugalmat ad. S ha már
Csiki Ibolya énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. November 1-én benépesülnek a temetőink, virágot viszünk őseink sírjára, és a gyertyafényénél fohászainkat elrebegjük. Egy 2008-ban elhangzott összeállítást forgatunk le. A kézdiszentléleki Bartalics Béla családja generációkon keresztül kőfaragással foglalkozott. 2007 nyarán jártunk nála. Disznajó kulturális életében nagy szerepe volt a csőzházas párnak. Vajna János 1991-ben készített interjút Csőz Irma óvonővel. 2001-ben jelent meg Lőrinci Etelka árapataki tanítónő, Fejezetek Árapatak népi életéből című munkája. Ennek apropóján beszélgettünk el vele. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Székelyföldön november 1-én kegyelettel emlékezünk elhunyt szeretteinkre és a Minden Szentek ünnepére. Egy 2008-ban készült összeállítást elevenítünk fel. A Minden Szentek vagy Mindszent keresztény ünnep, amelyet a katolikus egyházban november 1-én más egyházakban más napokon tartanak a valaha élt igaz emberek tiszteletére. A halottak napját előzi meg. Estéjét a halottak estéjének, virgiliájának is nevezik, ilyenkor sok helyen hosszan, akár egy-két órán átszólnak a harangok a halottak emlékezetére. A Minden Szentekhez és a halottak napjához kötődő szokásokat nem csak a hithű keresztények gyakorolják. Thank you.
A keresztény keleten már 380-tól megtartották az összes vértanú ünnepeként. A nyugati keresztény egyházban 609-től ünneplik, attól az évtől, amikor IV. Bonifác pápa Rómában átvette, és május 13-án Mária és az összes vértanú tiszteletére felszentelte az eredetileg a pogányistenek tiszteletére épült panteont. A 8. században uralkodó 3. Gergely pápa tette a Szent Szűznek minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes igaz embernek emléknapjává. A rákövetkező században 4. Gergely pápa a minden szentek ünnepét november 1-jére helyezte és egyetemes ünneppé tette. A hagyomány szerint 6. Leó bizánci császár terjesztette ki az ünnep hatáját a vértanúkról minden szentre, miután templomot emeltetett szent életű felesége emlékére, de nem engedték, hogy a templomot a császárnének szenteljék. Ezért Leó úgy döntött, hogy a minden szenteknek dedikálják. A római katolikusoknál november 1-én tartott fő ünnep. A dátumot átvették a görög katolikusok is. Ekklesziológiailag a diadalmas egyház ünnepe, amely a mennybe jutott megdicsőült lelkek társasága. Őket a Szentek Egyessége köti egybe a földön élő lelkekkel és a tisztító helyen szenvedőkkel. A katolikus egyházban a minden szentek napján tartott szentmisék állandó könyörgése, Mindenható örökisten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessünk minden szentet dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraz ránk irgalmasságodat. A katolikus litániákban Szűz Mária egyik megszólítása, minden szentek királynéja és a szép szeretet anyja. Ezzel a megszólítással Máriának külön ünnepe van, május 31-e, ami a minden szentek ünnep középkori dátumával egyezik meg. A minden szentek litániája ősi könyörgő imádság, amelynek szerkezete a többi litánia mintája lett. A keleti egyházban a 308-as kezdettől megemlékeztek az összes vértanúra különböző dátumokon. A keleti katolikus egyházakban, Szíriában május 13-án, Antiócián a pünkösdöt követő első vasárnapon, az örmény egyházban a Szent Kereszt felmagasztalását követő 10. vasárnap utáni szombaton, a koptoknál pedig október 23-án. Az ortodox kereszténységben a régi hagyományt követve a szentekre megemlékező minden szentek vasárnap, a pünkösdöt követő első vasárnap. A reformátusoknál római katolikus hatásra elterjedt nem hivatalos ünnep, az evangélikusok is ünneplik. Sok európai országban szokás, hogy az emberek meglátogatják elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és gyertyákat, mécseseket gyújtanak minden szentek napján, illetve a halottak napján. A sírok virágokkal és koszorukkal való feldíszítése a 19. század elejétől terjedt el német katolikus hatásra. E szokást nem csak a katolikusok, a protestánsok is átvették. Portugáliában, Spanyolországban és Mexikóban szokás, hogy ezen a napon felajánlásokat tesznek. A magyar népkalendárum szerint Szent Márton napja, ekkor választottak bírót, fogadtak cselédet. Ezen a napon tilos volt a munka, egyes helyeken az egész halottak hetében. Csíkszéken több népszokás csatlakozik hozzá. Csíkdelnén, Kászonújfaluban kenyeret sütnek a szegényeknek, ezt nevezik Isten lepényének vagy halottak lepényének, Csíkszentdomokoson külön helyen gyertyát gyújtanak az elfelejtett lelkeknek, november 3-án pedig engesztelő körmenetet tartanak arra a helyre, ahol 1599-ben Ördög Balázs és Nagy Kristály András meggyilkolta Bátori András bíboros fejedelmet. Magyarországon nagyon sok templomot szenteltek a minden szenteknek, és sok oltárkép ábrázolja őket. A minden szentek tiszteletét őrzi Mindszenty József hercegprímás felvett neve is.
Ludwig Zsuzsanna, rádiónk egykori munkatársa, halottak napi éltető imáink címmel írt jegyzetet. A folytatásban ezt hallgatjuk.
Halottak napja az a nap életünkben, amikor egyszerre gondolunk elhunyt szeretteinkre, és az idő múlásával egyre többen vannak azok, akikért imát mondunk. Szinte évente újabb pislákoló gyertya kerül a sorba. Ilyenkor kegyelettel gondozzuk halottaink sírját, mert talán tudjuk, valójában saját lelkünket gondozzuk. Ellentmondásos, de milyen igaz, hogy halottak napja az a nap, amely nem csak az elmúlásról, hanem az életről is szól. Diszharmónia ez a november elseje, mert ilyenkor élettel vannak tele halott temetőink. Hiszen Erdély szerte láthatjuk, még van, aki gondozza a sírhantokat, még van, aki megigazítsa a félredőlt fejfát, még van, aki virágot ültessen a székely anyaföldbe. Ilyenkor az elmúlást idéző őszvégi napokon sokan térnek haza idegenből, de hányan vannak olyanok, akik csak gondolataikban járnak itthon, a szülőföldön. Szétszóródtattunk, hiszen hányan hányfele kellene menjünk, hogy minden halottunk sírjára kerüljön egy szál virág, meg annyi hozzátartozónk hantján, pislákoljon egy gyertya, és valamennyi emlékhely fölött fohászunk elmondhassuk. Fájdalmasak a temetőbeli találkozások az emlékeinkben fekete keszkenőt hordó nagymamával, a mesét olvasó pápaszemes nagyapóval, az idejekorán eltávozott gyerekkel, testvérrel, az életet adó édesanyával, a gondoskodó édesapával, a búcsú nélkül távozott jó baráttal, az elhunyt kedvessel. Számtalan filléres, de fontos emlék felidéződik, amikor lefolyik az özvegy, a szülő, a testvér, az árva, az egyedül maradt családtag arcán a könycsepp, felejthetetlen emlékek, amelyek valójában majd csak velük együtt múlnak el. Egyszer eltemeti valaki ezeket a féltve őrzött kincseket, titkokat is, de tudjuk, ezek az emlékek megmaradnak a gyermek, az unoka, a dédunoka mozdulatában, mosolyában. Halottak napja az a nap, amelyet csak méltósággal lehet megülni. Ünnepünk, amely ugyan szomorú, de összehoz rokont, ismerőst, távoli vagy közeli jó barátot. Minden szentek ünnepét komolyan kell vennünk, mert egyszer majd miértünk is ég a mécses lángja, egyszer nekünk is fehér krizantémot hoznak szeretteink, egyszer értünk is szól az ima. Megtelnek temetőink ma, halottak napján, és megtelik a szívünk is kegyelettel, tisztelettel azok iránt, akik tovább élnek bennünk és az utánunk következőkben. Halottak napi imánk erőt ad nekünk ahhoz, ami még hátra van. Segít értelmes életet élni a múló jelenben.
Az elmúlt 11,5 percben a halottak napjáról és a Minden Szentek ünnepéről emlékeztünk meg egy 2008-ban készült összeállítással, amelyet a 120 perc című magazinműsorunkban hallhattak.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Mondd ki, hogy elmúlt a nyár, mondd ki azt, hogy jó volt a nyár, mondd ki azt, hogy szirma húlott, mondd ki azt, hogy nagyon unott, mondd ki azt, hogy vége van már. Ne félj tőle, légy ma bátor, ne takargasd, úgy is látom, légy egy kicsit őszinte már. Két barát két úton jár, nem számít, ha járt úton jár. Inkább legyen kicsit nehéz, de hazudni nem lenne szép, amikor a tél közel már. Nem kell túl sok vigasztalás, jobb az igaz, mint a csalás, légy egy kicsit őszinte már. Ha elmondod, könnyebb leszel, ha kimondod, ember leszel, nekem így is szép volt a nyár. Letagadni úgy sem lehet, tovább vinni most már minek, jövőre is jön majd egy nyár. Inkább legyen kicsit nehéz, de hazudni nem lenne szép, amikor a tél közel már. Nem kell túl sok vigasztalás, jobb az igaz, mint a csalás, légy egy kicsit őszinte már.
Bartalis Bélánál kapcsoltuk be a mikrofonunkat, Kőfaragó.
Az apám is, nagyapám is, dédnagyapám is kőfaragók voltak. Hát így úgy történik, a gyermek már kicsi korától a kalapácsot, amilyen fel tudja emelni, már próbálgassa. Na hát alapjába véve, 66 óta dolgozok önállóan. Sajnos édesapám 66-ban meghalt, és nyomba átvettem a mesterséget. Tehát a 8 osztályt, ahogy elvégeztem, fogtam neki kőfaragni. Azóta csinálgatom úgy, ahogy az erőm és a tehetségem engedi. Hát édesapámtól annyit eltanultam, időközben nagybátyáim vagy unokabátyáim, ők már előbbre voltak a szakmával, és tőlük is sokat tanulgattam. Ez olyan a kőfaragás, mindig lehet tanulni.
Mindig lehet valami újat hozni.
Természetes. Sosem mondhass el az ember, hogy hoppá, kitanultam a kőfaragást, ez nem így van. Mindig újak és újak, új munkák, nagyobb munkák, így van ez.
Kimondottan csak terméskőből dolgoznak?
Igen, így van. A Perkőn egy nagyon kitűnő minőségű kő van, ami épületrestaurálásokhoz, sírkő, kövek, kapulábok. Mondhatnám, nagyon sok mindenre fel lehet használni. Sok templomot restaurálnak, és régi épületeket, egy jó részét a munkáinknak oda csináljuk. A múlt évben megint egy másik régi épületet restauráltunk, oda lépcsőket faragtunk.
De már nem csak kéző erővel, mert amint halljuk, itt mellettünk a gáter is végzi a dolgát, úgy félig meddig gépesített ez a szakma is.
Hát így van, muszáj kézi erővel, nem. Amúgy is ezeket a padlólapokot nem lehet olyan vékonyba elfaragni, ez csak gáterra lehet elvágni, majd a szél itt körfűrésszel levágódik méretre, és van azért bőven kézi munka is. Például a sírköveknél nagyon sok kézi munka van, kereteknél. Aztán vannak a régi épületeknél, ezek a párkányok fent, körbe, az oszlopokon mindenütt, tehát sok kézi munkás. Van, amit lehet géppel, van, amit csak kimondottan kézzel lehetnek faragni. Amúgy is az anyagkitermelés az a legnagyobb nehézségünk, a legnagyobb dolog, az tisztán régi módszerekkel tudunk, ahogy ezelőtt 100 évvel, 200 évvel vették ki a követ, most még csak ott tartunk, hogy csak ott tudjuk. Olyan a bányánk, hogy tömören szikla-szikla mellett van, azt gépi erővel semmiképpen se robbantani, amúgy nem lehet, hasítószögekkel hasítsuk, húzató ékekkel, stb.
Nem gond a nyersanyag beszerzése, mert ahogy itt kinézek a hegyoldalba, még eltelik pár száz év, amíg mind feldolgozzák ezt a követ.
Az biztosan, hogy soha se fogy el, attól nem tartunk. Nem tudom felbecsülni, hogy hány száz éve innet bányásszuk a követ, de fogyhatatlan, tehát nem úgy néz ki, hogy egyelőre kifogjon.
Ezek a modellek, amiket elkészítenek, saját tervezés, vagy a kliens is jöhet igényekkel?
Nagy része saját tervezés, de ha valakinek külön igénye van, azt mondja, hogy van egy ötlete, azt akarja, hogy ne. Ad egy rajzot, és kialakítsuk a munkát. Aki fizet, az az úr. Tehát azt szerint kell dolgozni, ahogy a kuncsot igényli. Egy pár ötletet adunk, hogy ilyent is lehetne, olyant is lehetne, de inkább az ő ízlése határozza meg, hogy alkossuk meg.
Csak a család foglalkozik ezzel? Ön és a fiai, vagy vannak munkások is?
Nincsen senki munkásom, a két fiammal dolgozok. Nem igen rajongnak az ifjak, hogy betanuljak. Próbáltam bevonni másokat is, hogy segéljenek, de nem szívesen csinálják. Valahogy ennél könnyebb munka biztosan elég van, úgy vélem.
Én úgy látom, hogy a fiai nem fogják hagyni, mert amikor bejöttem, a fia éppen faragta az egyik ráma oldalt.
Természetesen ők nagyon jól megtanulták a mesterséget, szépen faragnak. Géppel, kézi erővel, mindennel, bányászatban ugyanúgy átvették, azt mondhatnám teljes egészében a kőfaragást. Azt mondtam, hogy annyira fogok menni, hogy megtanítsam őket. Aztán, ha ők kihagyják, az egy másik dolog, nem mondják azt, hogy apa nem tanított meg rá, aztán attól még csinálhatnak egyebet is, gazdálkodnak is különben, de ez a mostani időjárás nem nagyon kedvez a mezőgazdaságnak.
Jobb itt a hűvös szín alatt kopogtatni.
Így van, de a bányában dolgoztunk nagy részt ebbe az évben. Valószínű, hogy kijő évek hosszú során, de ebbe az évben nem tud visszajönni. Nagyon sokat dolgoztunk a bányában. A sima falak maradtak, aztán valahol meg kellett kezdeni. Bementünk a szikla alá teljes egészébe, mert ez a módszerünk, hogy az épsziklát addig vágjuk, amíg leomlik feljáról. Hát ez egy kicsit olyan nem életveszélytelen, de hát még egyszer se jutott oda.
Az igényeket ki tudják elégíteni? Van sok rendelés?
Nem tudjuk kielégíteni. 4-5 kuncsoktot is jövőre kellett halasszak. Van, aki megvárja, van, aki nem tudja megvárni. Más esetekben, mikor az anyagunk a jobban nálunk, akkor általában ki tudjuk nagy vonalakból szolgálni az embereket, de bízunk abba, hogy ez egyszer majd visszajön.
Konkurensek vannak?
Hát a mozaikosok azok végzik az ők dolgukat, de a kőmunka egyre kevesebben dolgoznak. Még folyamba talán dolgoznak valakik, de egyre kevesebben vagyunk, akik kővel foglalkozunk. Mi is, hogyha a gépeket ne állítsuk be, ezek is csak ilyen kezdetlegesek, saját gyártmányú, egy része a másokat. Mi terveztünk gépek, na hát nem modern gépekről van szó, de azért haladgatunk inkábbat velük, de másképpen nehéz volna. Tisztán kézi erővel megfaragni lehetetlenség.
Az elmúlt 6,5 percben Bartalics Béla kézdi szentléleki kőfaragóval beszélgettünk. Interjúnk 2009. április 25-én hangzott el a 120 perc című magazinműsorunk Ember közelben című rovatában.
Babáim árván dermedten állnak, szemükben holtan csillan a fény. Álmomban látom mozdulni őket, életre kell a játékvilág. Sok régi kedvenc, oly búsa hangjuk, hajukban rég elhervadt virág. Vár, nem tudunk, hát elhagyunk. Hiába kérem, maradjanak egy percig csupán. Tudja merre, hová sietnek, egy csöpnyi lány vár rájuk talán. Innulnak már, sindermetten állnak, másféle játék lesz, ami vár. Elhagynak ők, s mit elvisznek tőlem, gyermekkorom. Nem tér vissza már. Fényt vinni szívedbe már nem tudunk. Számunkra nincs mosolyod, hát elhagyunk.
A Concord énekelt. Disznajok kulturális életében nagy szerepe volt a csőzházas párnak. Vajna János interjúja 1991-ben készült.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Ha nem lett volna a csőzházas pár Disznajon, akkor bizony nem tudom, mi lett volna velünk. Mi lett volna általában ennek a falunak a kulturális életével. Sajnálom, hogy Csőz Ferenccel nem találkozhattunk, az Isten nyugtassa, ő már eltávozott az élők sorából, de a kedves felesége, Irma, nem tudom, talán az egész műsoridőnket föláldozhatnánk azért, hogy csak hallgassuk dicsekvését, hogy milyen édesek, milyen kedvesek, milyen tehetségesek azok az óvodás gyerekek, akiknek a nevelésével, az első lépések egyengetésével foglalkozik. Azt hiszem, ezzel már elmondtam, hogy milyen szerepe volt, és van most már a megcsonkult csőzházas párnak Disznajon. Hát mit mondhat az illetékes?
Továbbra is tartjuk a kapcsolatot az emberekkel. Úgy jönnek hozzánk, hozzám, mint eddig hozzánk, és bizalmuk van bennem. A férjemtől elörököltem a kultúrigazgatást, de nem csak mint kultúrigazgató dolgozom, hanem felvállaltam a néprajzot, a néphagyományokat, a népdalok gyűjtését is tovább végzem. És a nótafáink még élnek. Szeretném, hogyha többször jönnének a rádiótól, hogy megörökíthessük.
Tessék mondani, gazdag a forrás, ami a néphagyományokat illeti Disznajon?
Igen, gazdag. A folklór zónában vagyunk. A Maros bal partján magyaró, a jobb partján disznajó. Szinte egyforma népdalkincsünk van. Kevés eltéréssel. Például a falunótáját sohasem láttam nyomtatásban a disznajói változatot. A magyaróit pedig sokszor. Pedig a miénk is szép, Klárinin énekelte a rádióba utoljára.
Vajon nem a forradalom előtti előnyök juttatták első helyre azt a magyarót?
Nem, hanem vasútja van, és könnyebben eljutottak. Például a népdalgyűjtők oda mindig elmentek.
Na jó, hogyha ilyen gazdag hagyományokkal rendelkezik Disznajó, miért hallunk kevesebbet, mint más faluról például?
Mondom, hogy vasútja van magyarónak, és oda könnyebben eljutottak a néprajzosok, a hivatásosak. Most biztosan, hogy
Nézze, Irma, én most megmondom őszintén, egy nagy kritikát vártam. Mi vagyunk a hibásak végeredményben, a sajtó, a rádió, a televízió? Nem. Így érzi, vagy...
Hát ugye követelmény volt régebb, hogy a néphagyományt igazítsuk a szellem, a kor szelleméhez, és követelték, hogy az Istent például kivegyük, és ezért tényleg nem tudtunk bejutni sehova, mert én nem voltam hajlandó, hogy átalakítsuk és agitációs brigádot csináljunk a kultúránkból.
Itt Disznajon, mire a legbüszkébb?
Hát nem tudom, hogy mire. Nagyon-nagyon ügyes kultúrcsoportunk van. Két színdarabunk van készen. A Néma Leventével 6 előadásunk volt eddig, és a Lilion fival csak 2, mert azt az idén tanítottam. És most készülünk magyarra és svédre vendégszerepel.
Halljunk ide, csak ezen a szinten tárgyalunk Néma Levente és Lilion fi.
Olyan gyönyörű díszleteket készítettem és ruhákat, hogy megéri, hogy elmenjünk vele. A Néma Leventével voltunk a Görgény völgyében is, Üvegcsűrön. Nagy sikerünk volt. A Hári után már nem lehet akármilyen színdarabokat tanulni.
Hát én meg voltam győződve, hogy ebben a faluban, egy ilyen kis faluban, egy rövid, egy felvonásosra nagyobbal nem találkozom. Nem túlságosan nagy vállalkozás ez, nem túlságosan nagy fába vágták a fejszélyüket.
Nem hiszem. Mátyás király halálának 500. évfordulójára a Néma Leventével rukkoltunk ki, és videóra is vettük, úgyhogy meg lehet nézni, nem akármilyen darab. Azon kívül van tánccsoportunk is, ügyes énekkarunk, és készülünk a kemény évfordulóra, most ebbe az évben lesz 20 éve, hogy meghal.
Kemény János évfordulóra?
Igen, és a fiatalokkal készülünk erre. A zenekarunk sajnos nagyon megcsonkult, mert az a primásunk, akit 12 évig tanítottunk hegedűre, belehalt a Marosba. Nem vicc, feleségestől meghaltak. Úgyhogy, és a férjem is, a másik hegedűs, úgyhogy a zenekarunk nagyon megcsonkult.
És azt hiszem, hogy még nagyon sokat, nagyon, de nagyon sokat beszélhetnénk Disznajó kulturális életéről. Tehát az idő szorít, muszáj befejeznünk beszélgetésünket. Mit mondjak? Sok sikert a Néma Levente, a Lilion fi után? Még tovább is ilyen nagy fába vágják a fejszélyüket?
Hát nem lehet már lennébe engedni a mércét.
Igen, ha valamit elértünk, akkor azt tartanunk kell.
Igen.
Hát ehhez kívánok sok sikert.
Köszönöm.
Csősz Irma disznajói óvonővel Vajna János beszélgetett 1991. június 30-án a Faluvilága című műsorunkban. A mikrofont most Zeiss Gabriella veszi át.
Egy údon fiúk rejtekén lelte, mint tőled drágám. Egy levélkét, mely úgy várt rám, mint a múlt emléke. Te régi levél, annyi év viharát ím kiáltod. Rólad hús szerelem árad, ó, de már hiába. Hol van a kéz, mely titkon rótta ezt a fájó könnyes vallomást? Ó, merre jár, ki ajtóm előtt annyiszor áll titkon s várt reám. Egy űrött levél úgy került ma elém, mint egy emlék. Úgy fáj érzem, visszatér még, ó, de már hiába. mely titkú rótta ezt a fájú könnyes vallomást. Hú, merre jár, ki ajtóm előtt annyi szór áll titkon s várt reám. Egy levélkét, mely rég várt rám, mint a múlcs emléked. Mi sárgult levél, hogy elsápadt a kék színű írás, hiába a könyv a sírás, múltba tűnt te véled. Hol van a kéz, mely tiltott érzést ennyi drága szóra váltott át? Hú, merre jár, ki ajtóm előtt annyi szór állt titkon s várt reám? Hú, tépet levél, miért kerülsz ma elém, könnyed ejtek? Az emlékek visszatértek, s az súgják hiába.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
2001-ben jelent meg Lőrinczy Etelka árapataki tanítónő Fejezetek Árapatak népi életéből című munkája. Ennek apropóján beszélgettünk el vele 2002. januárjában.
E könyv Árapatak népi életéből vett fejezeteket tartalmazza. Benne gyermekkori mondókáktól, a lakodalmi szokások, temetésig, minden benne van, amit egyszer lehetett, összegyűjtöttem a faluból. Aztán benne van olyan fejezet, amikor ünnepek vannak, például húsvétkor, a húsvéti tojások, benne 272 darab rajz, a tojásnak, mert 10 éves koromban tanultam meg nagyanyám testvérétől, aki 1876-ban született, Juci néni, tőle tanultam meg a tojásírást, két színnel írom a tojást, vagyis növénnyel, a festő zsoltinával festem sárgára a meginazott tojásokat, és inazás után pettyegetem, pettyegetés után, tehát ami még rá kell, azt ráírom, és azután festődik pirosra. És így a tojás két színű. Aztán a tojásírással kapcsolatban is, hogy olyan sok minta van, annak köszönhető, hogy én ugye 10 éves koromban megtanultam, rögtön rajzolni is kezdtem a mintákat, mert az írott tojás például hamar eltörik, és nem olyan, mint egy varrottas, aminek a mintája sok ideig megmarad. És akkor hazakerültem, mint tanítónő, udvarhelyen végeztem a képzőbe, és azután is eljártam minden évben azokhoz az asszonyokhoz, akik írták a tojásokat. Így gyűlt össze az a nagyon sok minta, amit a könyvbe láthatunk. Aztán még egy érdekes, hogy 90 után, 1991-ben a Budapesti Néprajzi Múzeumhoz küldtem a tojás írással kapcsolatos dolgozatomat, és a kecskemétiek végignézve küldenek egy mintát, amit a 234-35-36-os minta, hogyha ez a minta nem szerepel a te könyvedbe, és 1912-ben egy tanítónő beküldte Árapatakról, Lukács Mária tanítónő, és mi a neve, mert a nevét nem írták. Hát a neve a Kégyófejes, és azóta ismét szerepel a mi mintáink között is, mert ebből látszik, hogy a tojásoknak a mintái nem maradnak meg, csak abban az esetben, ha rögzítjük.
A mai időben is így írják a hímes tojásokat? Ugyanezek a minták szerepelnek húsvétkor az árapataki tojásokon?
Ugyanezek a minták, és kandérral, tehát úgy hívják nálunk az írók a kesice, és saját magunk készítjük pálcikából, és viasszal írjuk és festjük a tojásokat.
Még miről olvashatnak azok, akik kezükbe veszik ezt a könyvet?
Elkezdve, hogy a szomszédlegényünk ment katonának, és a katona búcsúztatóma olyan lett, olyan nagy pompával, mint valamikor egy lakodalom. Annak a tészta receptjeit is leírtam, akkor az énekeket, amiket énekeltek, vagy édesapám, mikor 90 éves volt, odaadtam egy füzetet, hogy legyen szíves, írja le az énekeket, amit tud ő. Nagyon szeretett énekelni. 140 éneket írt le, 90 évesen, és abból is a katona nótáit beleírtam, és az is megtalálható.
Megtalálható a katonanótáknak a kottája is?
Sajnos nem, mert a gyermekdaloknál is 47-nek küldtem be a kottáját, és azt se tették bele, úgyhogy azok nincsenek benne.
Hány évnek a munkája van ebben a könyvben?
Ó, drága! Ahogy mondtam, 10 éves koromtól már tojást írtam, gyűjtöttem. Akkor 9 éves koromban megtanultam a varrottast, annak a mintáit gyűjtöttem. Azok nincsenek benne, a következő kötet, ha kapnak valamilyen módon segít, hogy a könyvet kiadhassák, a következő kötetben a varrottasok lesznek benne. Úgyhogy hát 75 éves vagyok. 50-60 éve, hogy gyűjtem ezeket, mert itthon szerencsém azzal volt, hogy itthon tanítottam Árapatakon. Hogy vezettem a népművészeti iskolát is itt helybe Árapatakon, így természetes, hogy gyűjtöttem mindig a helyi anyagokat.
A kötetben képeket is találunk. Ez mi alapján volt kiválasztva, hogy pont ezek kerüljenek be a könyvbe?
Általában úgy spontán, de benne van az árapataki református templom, ugyanakkor a konfirmándusok vannak Dávid Gyula tiszteletes úrral, az egykori református iskolánk tanterme, amelyik 1936-ban van felvéve, de 1935-ig református magyar iskola volt. Egy reguta kép, esküvői kép, de hogy hozzák a legények a nyírfát az esküvőre, ilyen kép is van benne. Aztán halottak kép, temetkezési, vagy például benne van, hogy átadáskor a kollektívnek be, 62-ben milyen két nagy ökrünk volt, és azt adtuk be. Aztán a kendertörés, szüreti bál, kukoricabontás, tehát ehhez hasonló képek vannak benne még.
Hogy kezdett bele?
Hát a gyűjtésbe később kezdtem, de tanulni, 5 éves koromban tanultam meg horgolni először. Nagyanyám azt mondta, hogyha egy sing macskanyomos mintást horgolok, és azt elengedem a patakon, akkor úgy fogok majd kézimunkázni, mint a vízfolyás. Amit meg is csináltam. Benne egy nagyon tanulságos az volt, hogy már majdnem kész volt, nagyanyám olvasta a Bibliát, és én gondoltam, meghúzom, és akkor biztos meg lesz a sing, mert a sing ki volt téve egy pálca, 62 centi. Nagyanyám észrevette, s leszállt a padon ült, drága, a Jóisten mindent lát, az angyalok is látják, hogy nincsen meg, te meghúztad, meg akarod csalni a Jóistent, akkor hogy lehet a kívánságot, hogy teljesüljön? Ez megmaradt örök életemre. Úgyhogy a végén még azt is mondta, hogy a horgolunk, kötünk, akkor azt mindig egy kicsit nagyobbat kell kössünk, mert a vízbe összemegy. Ezért én egy macskanyommal többet köttem, hogy a patak vizébe, ha összemegy, akkor is meglegyen a sing.
De 75 éves korára azért csak bevált az álma.
Hát, nagyon szerettem a népművészetet. Nagyon-nagyon szerettem itthon Árapatakon.
Az árapatakiak mennyire támogatták a gyűjtési munkában. Megnyíltak az emberek, vagy utána kellett nézni levéltárban, itt-ott?
Nem, kimondottan csak helybe gyűjtöttem. Árapatakon, és mindenki népszerűek voltak, édesanyám is, édesanyám nagyon sokat segített, ő tanított meg a rojtolásra, a rojtbogozás különböző technikáját, nagyon-nagyon szeretett rojtolni, ő tanított meg. A másik nagyanyám, aki a Porondon lakott, az a varrottas tanította meg 9 éves koromban. Édesanyám egy vásznat a kezembe adott, cérnát, tűt, és azt mondta, felmész nagyanyádhoz, és ezt szalmazsák fájnak kivarod. Megtanított a botosra. A botos mintával tanult meg minden árapataki gyermek a fonott keresztszemest varni. S ma is büszke vagyok, úgy végignéztem, hogy egyetlen hiba nélkül vartam ki. De a visszáját az arra nem vagyok büszke, mert ide-oda öltögettem a cérnát. Ezért van nagyon sokféle változata itt Árapatakon a botos mintának. Hogy? Mindenki változtatott, de azon tanult megvarni.
Elhangzott interjúnk Lőrinci Etelka árapataki tanítónővel készült. Hangfelvételünket 2002. január 20-án hallhatták a Társalgó című műsorunkban.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Gagyi Rékával és a Vox T-vel búcsúzom, a viszonthallásra.
Thank you. akkor újra kél a fény. Megmozdul a csend, újra ébred a remény. Lassan elindulok, hogy megkeresselek. Talán létezel valahol, s elérhetlek.